lócsandásztán kurezek mindenkit arra kér. Bajo bajo bai, Chaitanya Mitai. Drága testvérem, csak arra kérlek, szilárd meggyőződéssel és hittel, imád az Úr Chaitanyát és az Úr Nityánandát. Ne gondolja senki, hogy ez az éneklés és táncolás nem vezet a kívánt eredményhez. Oda vezet. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu megígérte, hogy e folyamat által az ember minden tökéletességre szert fog tenni. Szilárd hittel és meggyőződéssel kell tehát énekelnie a szent neveket. Bismásza Kori. De miből is áll ez a folyamat? Visája Csáriá, Széra Szémacsiá. Ha valaki a folyamat révén Krisna tudatossá akar válni, fel kell hagynia az érzékielégítéssel. Ez az egyetlen kikötés. Ha az ember felhagy az érzékielégítéssel, biztos, hogy eléri a kívánt eredményt. Mukhé, Bolo, Hari, Hari. Az embernek pusztán énekelnie kell. Hari Krishna, Hari, Hari. Anélkül, hogy bármilyen az érzékkielégítésre irányuló vágya lenne. Dekho ore bhai, tribhuva nénai. Lócsandásznákul így szól. Drága testvérem, próbáld csak ki és vizsgáld meg ezt. A három világon nincs senki, aki az Úr Chaitanyához vagy az Úr Nityánandához lenne fogható, mert kegyes tulajdonságaik olyan hatalmasak, hogy még a madarakat és a vadállatokat is sírásra késztetik. Az emberi lényekről nem is beszélve. Igen, amikor az Úr Chaitanya átkelt a Javikanda erdőn, a tigrisek, az elefántok, a kígyók, a szarvasok és minden más állat csatlakozott hozzá, és együtt énekelte vele a Hare Krishna. Ez olyan kellemes, hogy akárki énekelheti. Még az állatok is, az emberekről nem is beszélnek. Közönséges emberek természetesen nem képesek arra, hogy éneklésre bírják az állatokat, de ha Chaitanya Mahaprabhu éneklésre tudta ösztönözni az állatokat, mi legalább az embereket bátoríthatjuk arra, hogy elfogadják a Hare Krishna mantra éneklésének útját. Ez olyan szép, hogy még a legkőszívűbb ember szíve is megolvad tőle. A pásána azt jelenti, hogy kő. Olyan szép, hogy még a követ is megolvasztja. Lócsandász Thakur bánkódik, hogy az érzékkielégítés csapdájába esett. Így beszél magához. Drága elmé, az érzékkielégítés csapdájába estél, és nem vonzódsz a Hare Krishna énekléséhez. Mivel nem vonzódsz az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda lótuszlábához, mi más mondhatnék neked? Ennek csak szerencsétlenség lehet a vége. Yamaráj, a halál ura, azzal büntet, hogy nem engedi, hogy vonzódjon ehhez a mozgalomhoz. Lócsandász Thakur ki!
Jaj!
Nagyon szépen ki fejezi ezeket a lelki érzelmeket szemével kapcsolatban az Úr Chaitanya és az ő társai felé, ami ebben a vallásosságnak vagy a lelki tudásnak a legmagasabb szintje. Ugye Srila Prabhupád mondja, hogy egyszerűnek látszik a folyamat, de ez az, ami elvezet a kívánt célhoz. Talán egy kicsit szeretnék beszélni az igazság céltáblájáról, utána a Mayavad filozófiáról és a vaisnaváknak az ehhez való viszonyáról, amiről a legtöbb szó van ebben a magyarázatban, és ha marad idő, akkor arról, hogy a kortárs kultúrában hogy jelenik meg a Mayavad filozófia. Hogyha nem fér bele, akkor majd arról egy más alkalommal. Szóval, ha úgy elképzeljük az igazság keresését, hogy az emberek különböző módon gondolkodnak az igazságról, filozófusok, tudósok, különböző vallások, akkor létezik egy tökéletes megértés. Úgy, ahogy az abszolút igazság maga kinyilatkoztatta ezt, ahogy Krisna kinyilatkoztatta, és ahogy saját maga elmagyarázza a saját kinyilatkoztatását. Srila Vyasadeva, ő elmagyarázza mondjuk a Vedanta Sutra, mint egy foglalat, és aztán a Srimad Bhagavatam, annak a kifejtése, a magyarázata. Akkor ez egy megbízható, teljes és tökéletes magyarázata az abszolút igazságnak. Ugye, amikor kiderül, hogy létezik egy legfelsőbb lény, aki egy személy, örök személy, mindig létezett, mindig létezni fog, és különböző energiái vannak. Van egy magasabb rendű energiája, lelki világnak a létét biztosítja, és van egy alsóbb rendű energiája, mint ez az anyagi világ. Végtelen sok energiája van, de ezek a fők, és aztán vannak a parányi élőlények, akik ugye, mamajvámsó, dzsívalóki, dzsívabúta, szanátana, Krisna azt mondja, hogy ezek az én örökké való parányi részeim. És ezek a parányi részek vagy a lelki energiának a hatása alatt vannak, abban a birodalomban élnek, vagy pedig az anyagi energia hatása alatt, és akkor elfeledkeznek a saját kilétükről, és elfeledkeznek a feladatukról, és szenvednek májának a befolyása alatt. Ugyanakkor van egy folyamat, amivel ki tudnak kerülni ebből a helyzetből, ez az odaadó szolgálatnak a folyamata, aminek a középpontjában a Szent Névnek az éneklés áll. Szent Név, ez pedig nem különbözik magától, Krisnától. Srila Szacsivananda Maharaj úgy magyarázta azt, hogy a mi vallásunkban, vagy Krisna tudatnak a filozófiájában a cél nem különbözik az úttól, hogy egy hasonlatot mondott. Egyszer egy ember, egy szegény ember elment a királyhoz. És azt mondta neki, hogy olyan sokat hallottam az aranyról, de nem tudom elképzelni. Soha nem láttam, soha nem találkoztam vele. Meg tudod mutatni nekem az aranyat? És akkor a király mondta neki, hogy igen, ott menj föl azon a lépcsőn, nyisd ki az ajtót, és ha benézel, az a kincstáron, minden, amit ott látsz, az aranyból van, és akkor meg fogod érteni, hogy mi az arany. És akkor az ember odament, felment a lépcsőn, kinyitotta az ajtót, és valóban ugye a kincstárban ott volt sok-sok ragyogó aranytárgy. És akkor azt mondja, igen, most már értem, mi ez az arany. De hogy is nézett ki ez a lépcső? Visszament, megnézte a lépcsőt, és a lépcső is aranyból volt. De addig, amíg nem tudta, hogy mi az arany, addig nem tudta megállapítani a lépcsőről, hogy aranyból van. Szóval amikor valaki megtapasztalja Krisnát, megérti a Szent Névnek az azonosságát Krisnával, akkor érteni fogja, hogy igen, az a folyamat, amit követtem, a Szent Név is Krisna volt, csak akkor még nem úgy láttam. Akkor még nem értettem, nem tapasztaltam. De valójában a Pinnatván, Námanámina. De nem különbözik a név és az, akit a név megnevez. Szóval ez a megértés, ez a tökéletes igazság van ennek a céltáblának a közepén, és aztán jönnek a külső körök, amikor ott van a védikus kinyilatkoztatás, de nem fogadják el a kinyilatkoztatónak a magyarázatát, a Srimad Bhagavatamot, akkor elkezdődik a spekuláció a védikus szentíráson. Szóval elfogadják a kinyilatkoztatást, de nem fogadják el azt, ahogy maga a legfelsőbb ezt elmagyarázza, és akkor ott van a Szat Darsa, ugye a hat védikus filozófiai rendszer, amik a védákra támaszkodnak, elfogadják az alapvető koncepcióit, fogalmait, de nem az abszolút szintről, nem a tökéletes megértés szintjéről magyarázzák, és ilyen vagy olyan félreértésbe belecsúsznak. Vagy ott vannak aztán más vallásoknak a szent iratai, ugyanak lehet mondani, hogy részleges kinyilatkoztatások ahhoz képest, amit a védikus szentírás tartalmaz, és akkor még ott is bejönnek az értelmezések, szóval akkor hogy távolodunk attól az eredeti megértéstől, az eredeti tökéletes tudástól. És aztán jönnek nyugati történelmet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ugye egy ponton már elvesztik a hitüket általában a szentírásokban, a kinyilatkoztatásokban, és akkor megjelenik a filozófia. Ami azt jelenti, hogy nincs semmi biztos pont, nincs semmi fix pont, csak az elmék van, és azzal kell kitalálni, hogy mi az igazság. És ugye végtelen tárháza van a filozófiáknak. Néha bele szoktam olvasni ilyen filozófusok, vagy hát inkább filozófia történeti könyvekben, hogy ki mit gondolt. Ugye, és hát nagyon olyan elkeserítő lehet ugye erre az alapra helyezkedni, mert látszik, hogy minden elolvad, mindenre mondott valaki valami más, mindent értelmezett valaki máshogy, ugye, és akkor ott egy fotó egy mai élő filozófusról, vagy szakállás szemüveges. Le van írva, ezt a nagy hatású elméletet alkotta meg. Zárójel, bár azóta változtak a nézetei. Egy életen belül se tudják valamihez tartani magukat, hanem ebbe bíznak, az elmébe bíznak, mint a tudomány. Ugye, annak is van egy filozófiai alapja, az empirizmus, hogy amit tapasztalunk, csak az létezik, és az alapján mindent meg lehet érteni, amit meg lehet érteni, csak az alapján lehet megérteni. Szóval ezek a nyilvesszők, ugye, ez inkább már ezekben a külső körökben mennek, nem értik meg a lényeget, nem tudják, mert nem lehet spekulációval, érzéktapasztalattal, nem lehet a végső abszolút igazságot megérteni. Semmilyen logikai folyamatból nem következik, hogy van egy olyan lelki világ, ahol az Istenség legfelsőbb személyisége, örök kezdeléseket végez, teheneket legeltet, tehénpásztor lányokkal táncol, nincs mód, hogy valaki eljusson erre, hogy ez a felfelé haladó folyamattal. Ez csak úgy, amikor valaki elfogadja, hogy mit mond, az abszolút igazság saját magáról. És az egyik ilyen mellélövés, ez a májávált filozófia. Ugye ennek az eredeti formája, ez a Szaddarsannak az egyik iskolája, a Védánta, vagy legalábbis annak a egyik ága, amikor a Védanta szútrát személytelen módon magyarázzák. De már ugye ez is egy fájdalmas mellé találás. Sok igaz is van benne, van hatalmas világlélek, amivel mindannyian kapcsolatban vagyunk, és azon keresztül egymással is kapcsolatban vagyunk. És akkor ez igaz. Szóval ennek védikus alapja van, de megállnak itt, és aztán Srila Prabhupád nagyon sok mindent említ ebben a magyarázatban, hogy mit gondolnak, amelyek miben tévednek, vagy miben szállnak szembe a Vaisnava megértéssel. Ugye azt mondják, hogy az érzékvilág az teljesen hamis, teljesen illúzió. Az abszolút igazság, ez minőségek nélküli, változatosság nélküli, nincs benne semmiféle öröm, ugye maga rám a szó, azt jelenti, hogy a legfelsőbb igazság örömteli, de ők szóval nem, semmilyen. Nem lehet valamilyen, mert ha valamilyen, akkor már anyagi. Minden, ami valamilyen, az anyagi, akkor ezt gondolják. És ezért minden tulajdonságtól meg kell fosztani az abszolútot, csak akkor lehet tisztán, transzendens és abszolút ez a logikájuk. És nincs személyisége az abszolút igazságnak, nem létezik. És akkor azért az inkarnációkra is úgy tekintenek, hogy csak a Brahma testet ölt, de nem maga Brahma, hanem csak egy idéglenes forma. Ugye, míg tudjuk a Szentírásból. Rámádi Murti Kala Niyaménat Istham. Végtelen sok örök inkarnációja van Krisnának, amik mind örökek és mind transzendentálisak. Nem hisznek egy változatos lelki világban, hogy az ő lelki világuk csak ez a minőségek nélküli, változatosság nélküli Brahman, amit valósnak tekintenek, és ahhoz képest az anyagi világot hamisnak. És aztán ennek a Májávád filozófiának is vannak verziói. Ugye Prabhupád itt említ egyet, amit hát vagy filozófia könyvben néznénk, akkor már nem is a Májávád kategóriában lenne, hanem inkább a buddhizmus kategóriában, mert vagy a filozófiai szempontból pedig, amikor az anyagot egynek látják, az abszolút igazságnak, azt úgy nevezik, hogy panteizmus. Csak úgy átalakul az abszolút az anyaggá, de nem lehet különbséget tenni. Nincs egy anyagtól független Brahman valahol vagy a hátterében, hanem az anyag maga az abszolút. Sokan a tudósok közül is így gondolkoznak, amikor valami vallásos irányba megy a gondolkodásuk. És ez ennek a buddhista irányzatnak is a felfogása, hogy az anyag maga transzcendens, és a transzcendens maga anyagi. Nem lehet a kettőt külön választani. Kicsit olyan, mint ahogy a katolikus teológia beszél ma a lélekről. Ugye a lélek és a test kapcsolatáról, azt mondja, hogy nem lehet elválasztani a kettőt, hogy össze van folyva a kettő, az anyag lelki, a lélek anyagi, de nincs két szubstancia. Nem tesznek különbséget. Nehéz megérteni, de így látják, és ez ugye ennek a Májávád csoportnak Varanasi közelében, ugye ez a felfogás az egész anyagi világról. Szóval számukra még nincs az a kettőség se a Brahman és az anyag között, hanem csak egy dolog van. És aztán Prabhupád nagyon kategórikusan ugye a materializmus körébe sorolja ezeket, ami megint egy tág értelmezés, mert ugye technikailag a Májávád filozófia nem materializmus, nem mondják, hogy van egy anyagon túli transzcendencia. De Prabhupád meg is indokolja azt, mondja, hogy ha nem tudják a lélekről szóló valódi tudományt, nem ismerik a lélekről szóló valódi tudományt, akkor az egyféle materializmus. És ebből kifolyólag, hogy ők ebben a felfogásban leledzenek, nem fogadják el a Bhagavad Gita-t, nem fogadják el a Bhakti Jógának az elveit, így legalább filozófiailag ellentétben állnak a Vaisnava Siddhantával, néha Prabhupád mondja, hogy gondot is okoznak, amikor nyíltan szembeszállnak, és aztán arról is beszél Prabhupád, hogy hogy viszonyulunk mi hozzá. Látszólag két ellentmondásos dolgot mond, az egyik, hogy nem törődünk velük, a másik az, hogy legyőzzük őket. Nem törődünk velük, hogy azt jelenti, hogy nem merülünk bele az elméleti fejtegetéseikbe. De és ez még veszélyes is, nem javasolt a baktáknak, mert Májávádi Krisnai aparádi. Szóval sértőek, és akkor ha a sértéssel társulunk, az befolyásolhatja a mi elménket is. De ugyanakkor tudunk róluk, és Indiában, nincs idő elmondani, de Prabhupádnak a tanítványai, két szanyászi járt Dél-Indiában, és ott Madhvácsárjának a központjaiba jártak, aki nem Májávádi, ő dualista, és az úgy sértanya is hozzá kötődik az ő szampradájája. De aztán jártak más helyeken Dél-Indiában, ahol meg nagyon sok Májávádi volt, és vitatkoztak velük. És a Madhva templomokban annyira tetszett a baktáknak, meg a vezetőknek, hogy Prabhupád tanítványai prédikálták a Májávád ellen, ajánlásukat adtak nekik, és akkor azzal elmentek iskolákba, ott tudtak eladni Bhagavatam szetteket, ott Dél-Indián belül, és és ilyen támogató tagokat is gyűjtöttek. Szóval, hogy Prabhupádnak nagyon fontos volt ez ott, akkor, és majd valamikor ugye itt hosszan lesz szó Prakásánanda Saraswatiról és annak kapcsán a mayavádi filozófiáról, szóval, hogy ez hogy van jelen nyugaton is, amit mondjuk, paschettyedésen, Mérvis és a Sanyavádi, hogy ez itt is itt van, nem abban az eredeti formájában, de sokféle módon jelen van. Szóval nem merülünk bele a filozófiáinkban, hirdetjük a saját filozófiánkat, és akkor annak az ereje az le nyomja, vagy lecsökkenti, vagy kitisztázza mindazokat a félreértéseket, amiket a mayavád okoz. Köszönöm szépen a figyelmet! Grantarán Sri Chaitanya Charitamrita ki,
Jai
Prabhupada ki,
Jai Sri
Sri Jayami Tai Vijay Gauranga ki,
Jai
Tai Vijay
Gauranga ki, Ishvara Krishna Prabhu ki,
Jai Bhakta Vrinda ki,
Jai.